Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a mai újszövetségi igeszakaszból, a János evangéliuma 10. fejezetének első 15 verséből. 10. fejezetének 11. versétől a 15. versig terjedő szakaszából. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben most elcsendesedve imádkozzunk.
Hálatelt szívvel borulunk le előtted, szerető mennyi édesatyánk, teremtünk, alkotunk, mennyei urunk előtt. Magasztalunk, Uram, Isteni mi voltodért, mindenható hatalmadért, naponként megújuló kegyelmedért, hozzánk lehajoló szeretetedért. Köszönjük, Uram, hogy újra veled találkozhatunk, hogy eljöttél, Uram, a te igéden keresztül, és itt leszel közöttünk, szólni kívánsz hozzánk, fontosak vagyunk a számodra, porszem emberek. Köszönjük a csodákat, amelyeket megélhettünk az életünkben az elmúlt napokban. Köszönjük, Uram, hogy a te igéd igazság és valóság. Köszönjük, hogyha megtapasztalhattuk annak vigasztalását, erejét. Köszönjük az Úr Jézus felénk kinyújtott karját, amelyel hívogat ma is mindenkit, aki itt van ebben a templomban, vagy távol van. Köszönjük, hogy nem hiába várunk, Uram, hiszen a te ígéreted biztat és bátorít, hogy mindenki, aki te hozzád fohászkodik, aki téged hív segítségül, azt te meghallgatod. Uram, könyörünk a te ígédért, amely olyan sokszor szólt az életünkben, hogy ne szóljon hiába. Uram, egy szót szólj hozzánk, hogy azáltal erősödjünk, azáltal tisztuljunk, azáltal még inkább odaadjuk az életünket, Uram, te neked, úgy, ahogy énekeltük ebben az énekben, hogy a te oltárodon éghessen el, neked hálából, másoknak világítva, Uram. Könyörülj meg a szívünkön, hogy befogadjuk a te szavadat. Áld meg együttlétünket, hogy növekedhessünk, Uram, szeretetben, kegyelmedből. Amen.
Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított személyesen, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által, írva található ebben az olvasott szakaszban a János írása szerinti evangélium 10. fejezetének 14. versében. Itt a következőket olvassuk. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Ez a jól ismert tanítása az Úr Jézusnak és képe, megvallom testvérek, hogy egészen szíven talált és elgondolkoztatott, hiszen arra kellett rájönnöm, hogy vagy béresként, vagy pásztorként veszünk részt, vagyunk itt, ebben a nyájban. Vagy béresként, vagy pásztorként. És ha Isten megadja, akkor az igehirdetés végére kiki magát el tudja majd helyezni, hogy vajon én hogy is élek? hogy viszonyulok, hogy kapcsolódom a többiekhez, a nyájhoz, az Isten elhívott népéhez, akár egy konkrét gyülekezethez, vagy ahhoz, ahol élek, hiszen nem biztos, hogy mindenki éppen itt él folyamatosan mindig közöttünk. Elgondolkoztam, mert abban gondolom egyetértés van közöttünk, hogy jó pásztor csak egy van. Jó pásztor az az Úr Jézus Krisztus. Az ő jóságát, az ő szentségét, szeretetét és hatalmát botor dolog, buta dolog volna úgy elgondolni, hogy én azt valamilyen módon utánozni tudom. De mégis, ahogy ő viszonyul a nyájhoz, ahogy ő kapcsolódik a rábízottakhoz, azt nem egyszerűen csak példaként tárja elénk, hogy lássatok valami szépet, hogy tapasztaljatok valami nemeset, hanem, ezt gondolkoztatott el, azt mondja, amilyen mély, őszinte, mindent átölelő kapcsolatban, közösségben él ő az atyával, olyan kapcsolatra hívja el az övéit önmagával. Gondoljatok csak ebbe az egybe bele, hogy ez milyen megdöbbentő kijelentés. A 14. 15. vers pedig ezt tárja itt elénk, hogy amilyen mély szeretet közösségben él, és élt ő az atyával egész földi élete alatt, azt mondja, hogy az övéi ugyanebben a közösségben élhetnek, sőt, kell, hogy éljenek ő vele. Így tehát valóban nem egyszerűen valamiféle utánzásról van szó, hogy most akkor inkább egy béreshez hasonlítunk, vagy inkább a jó pásztorhoz, hanem ez létkérdés. Az egyik legfontosabb kérdés az életünknek, a keresztény küldetésünknek ebben a világban, de a családban és mindenütt, ahol élünk. Mert valóban jó pásztor egy van, de látjuk, itt a farizeusokat nagyon határozottan figyelmezteti, hogy ti béresek vagytok. Ti nem pásztorok. Ti nem velem vagytok közösségben. Ti csak saját magatokkal. Tudjuk, az egyetlen jó pásztor olyat tett, ami megismételhetetlen. Ezt nem is kéri, hogy ismételjük meg. Péter apostol olyan szépen ír erről az első levél első részében. Ti, akik már az úréi lehettek, ugye olyanoknak ír, akik az úréi vagytok, akik meghallottátok a jó pásztor hangját, és akinek a szívében eldőlt, hogy igen, szeretnénk őt követni, de ti, akik halljátok itt az igét ebben a mai templomban, istentiszteleten, ti rátok érvényes, amit így ír Péter apostol, nem aranyon, nem ezüstön váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtlen báránynak a vérén, a Jézus Krisztus vérén. Mert az a különös, hogy ő egy személyben pásztor, és egyszer mégis báránnyá lett. Oda áldozta magát az összes többi juhért. Halálba áldozta magát. Na ez, ami megismételhetetlen, ez, ami felülírhatatlan és pótolhatatlan, amit ő tett értünk, mert egyedül az ő drága vére törli el a bűnt. Az én vérem nem törli el. Én meghalhatnék elvileg akárhányszor, persze ez így buta kép, tehát az én halálom nem törli el a bűnömet, de az övé igen. Mert az övé ártatlan vér volt. Tehát ebben egyedi, megismételhetetlen, de mégis ez a mai ige azt helyezi a szívünkre, testvérek, hogy amilyen mélységes szeretet kapcsolatban él ő az atyával, és élt itt a földön járva is, ugyan ez a szeretet kapcsolat jellemzi azokat, akik az övéi. Ő vele, ő közte és a juhok között. Ugyanez a kapcsolat. Ez egyik legmegdöbbentőbb üzenet ennek a mai ige szakasznak, mert így meg kellett kérdeznem, hogy akkor én tényleg az övé vagyok? Mi az övéi vagyunk? Nincs kivétel, szembe kell azzal nézni mindenkinek, aki hallja már és hallotta már a pásztor hangját, hogy béresként kívánom én őt követni, vagy magam is felvállalom a pásztori küldetést. És ugye jól értitek, itt ez mindenkinek szól, nem csak annak, akinek a hivatását úgy mondjuk magyarul, hogy lelki pásztor. Mindnyájatokról szól, testvérek, és rólam is. Bár ugye kimondtuk, hogy a jó pásztor életével fizetett a juhokért, és mi nem tudjuk megmondani, főleg előre, hogy ki lesz valóban az övé, és ki lett már valóban az övé, akár itt, ebben a templomi közösségben, de azt meg tudjuk vizsgálni a saját életünkre nézve, hogy pásztorként vagy béresként élünk-e. Ez ugyanis kiváló visszajelzés arra, ha így megvizsgáljuk az életünket, ez kiváló visszajelzés arra, hogy közösségben élünk vele, vagy nem. Hogy igaz ránk, amit itt olvastunk a 14. 15. versben, én ismerem az enyéimet, és az enyéim is ismernek engem, ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Vagyis, amilyen bensőséges, meghitt és egymásra figyelő az atya és a fiú kapcsolata, olyan a jó pásztor és az övéi kapcsolata. Bensőséges, meghitt, egymásra figyelő. Tudjátok, már többször elemeztük itt is istentiszteleteken, hogy a Bibliában az ismer szó, ez a kifejezés, ez egy nagyon mély tartalmú szava a Szentírásnak. Az egészen mély közösségnek a jellemzője, a leírása. Nem egyszerűen, messze nem arról szól, hogy na egyszer találkoztunk, és úgy nagyjából tudok a másikról valamit. És nem véletlen, hogy a házasságot is példaként említi, azért itt egymás mellett ültök, és el tudjátok mondani, hogy a szomszédom itt és itt lakik, ezzel és ezzel foglalkozik. Ez az ismeret mennyivel szegényebb ahhoz képest, amennyire egy férj és egy feleség ismeri egymást. Tehát itt az ismerni szó az a legmélyebb közösségre utal, arra, hogy együtt tölti a két fél az időt, hogy örül egymásnak, hogy szívesen megbeszélnek bármit. Ez a közösség, ez az ismeret volt jellemző, és most is jellemző az atyára és a fiúra, és erről a közösségről beszél a pásztor és a nyáj között. A jó pásztor és az ő juhai között. Övéi vagyunk. Így szeretünk vele lenni. Fölmerült eszembe jutott a Zsoltár is. Mi is szerelmesedk a te hajlékaid, seregeknek, Ura. Kívánkozik, vágyakozik az én lelkem. Nálunk meddig tart a vágyakozás? 60 perc? Mert már 65, akkor már gond van. Hát tudom, van, akinek megy a busza. De nem az egész napot kéne itt tölteni. Nem arról beszél ez, testvérek, hogy legszívesebben ki se menjünk innen a templomból, hanem az egész napot töltsük itt. Mert vágyunk az Úrral lenni és a nyájjal. Ismeritek ezt a vágyat? Mert erről beszél itt az ige. Nem egy óra, aztán pipa, hanem haza se menjünk. És a legkedvesebb társaságunk. A nyáj, az Úr nyája. Hát, ki vizsgálja meg, hogy hogy is éli ezt meg. Most akkor pásztorok vagyunk, a jó pásztornak a kicsi pásztorai, vagy béresek. A béresnek ugyanis lejár a munkaideje. Nekünk is lejár. A pásztoréi maguk is pásztorként élnek. Másképp fogalmazva, ha béresként élek, kérdés, hogy a pásztoré vagyok-e egyáltalán. És ezt nem véletlenül, tudatosan a farizeusoknak mondja Jézus, őket figyelmezteti, ti béresek vagytok csupán. Vallásos embereknek mondja ezt, nem ateistáknak és valami templomot messzire kerülő embereknek. A farizeusoknak mondja, a pásztor szereti a nyájat, a béres nem. Ha pedig ti béresek vagytok, akkor annak nagyon sok negatív következménye lesz, mondja Jézus. És más helyütt a Bibliából, ha összerakjuk, akkor látjuk, hogy már itt a földi életben élettelenné, halottá válik a nyáj, a közösség, ha béresekre van bízva, és ki van téve veszélyeknek, és a veszélyek, a farkasok valóban ragadozzák őket. És a végső legszomorúbb következmény, amikor egyszer csak arra döbben rá majd a végén az ember az utolsó ítélet napján, hogy Uram, én csak a béresed voltam, de nem voltam a nyájadnak báránya. Nem voltam kicsi pásztor magam körén. Nem pásztoroltam sem a családot, sem a szomszédságot, senkit, akit pedig úgy mellém, körém helyeztél. Ezért olyan fontos, hogy szembenézzük, akkor milyen is a pásztorral élni közösségben. Mert aki a pásztorral él közösségben, azon a pásztor tulajdonságai jelennek meg, megjelennek. És tudjátok, az is ebben az igében benne van, hogy nem feltétlenül a cselekedetei fognak megjelenni. Bár mondja Jézus, hogy hasonlót fogtok tenni a Szentlélek által, mint én, sőt, nagy dolgokat is, de figyeljétek meg, amikor a közösségről beszél, a pásztor és a nyája közötti közösségről beszél, akkor nem feltétlenül a cselekedetekről, sőt, ez a mai ige azt mondja, hogy én ismerem az övéi enyeimet, és az enyém ismernek engem. Ez életközösség. Nem a cselekedeteken van a hangsúly, hanem ezen a meghitt, mély, egymásra figyelő, egymással időt töltő, egymástól tanuló, egymást szerető közösségről van szó. Vegyük így most sorra legalább röviden, hogy akkor milyen is a jó pásztor, aki magával való közösségre hív. És milyen a jó béres. És hadd mondjam így nektek, így adta a lélek, hogy jó béres. Igen, van jó béres is. De az ige azt mondja, hogy ne jó béresek legyünk, hanem pásztorok. Az Úrral mély, igazi közösségben élő nyáj. Maga, hogy az Úr Jézus magát bemutatja, ez is nagyon érdekes. A jó, vagy jó pásztor, a görög eredetie, az a szó, amit itt használ a Biblia, nem erkölcsest jelent, nem becsületest, nem fedhetetlent, aki erkölcsi értelemben a legjobb és szinte kikezdhetetlen. Erre van egy külön másik szava a görög nyelvnek. Ez a jó, ez nem olyan valaki, aki példaként mutogathatná magát, hogy nézzétek, én így élek, hanem, tudjátok, mit jelent? Azt jelenti, hogy kedves, vonzó, nyájas, szép, egy konkrét cél elérésére alkalmas. És most kétszer is használja az Úr ebben a rövid szakaszban, én vagyok a jó pásztor. Vagyis ez azt jelenti, Jézus ezt mondja, én vagyok a kedves, a vonzó, a nyájas pásztor, aki ahhoz alkalmazkodik, amire a juhoknak szüksége van. Akár fájdalmak, szenvedések és áldozatok árán is. Ismered a nyájas és vonzó Jézust? Énekeltük, biztosan sokan szeretitek ti is ezt a 469. dicséretet. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Jó így énekelni róla, de kérdés, hogy ilyennek ismerem őt? Vele élek naponkénti személyes közösségben? Mert akkor ennek kéne megjelenni rajta. Megjelenni. Sugározni. Nem valami extra cselekedetben testét ölteni, hanem a gesztusaimban, a mosolyomban, a hétköznapi életemben. Nézzük most egy picit meg, milyen a jó béres. A jó béres megdolgozik a pénzéért. Megdolgozik az Isten országáért. Megdolgozik, mert áldást szeretne bérül kapni. Mert szeretné, ha áldásokban részesülne, gondviselésben, erőben, gyógyulásban. A béres bérért dolgozik. Cselekszik, szolgál, imádkozik, adakozik. és igyekszik mindezt jól csinálni, és hűségesen. Csak hogy a pénz véges, az egyszer elfogy, annak az értéke. És az erő is véges, az idő is véges, a lelkesedés is véges, ezért a béres szeretete is véges. Egyszer csak kiderül, hogy na azért eddig már nem terjed ki az én fizetségem. Tudjátok, a jó béres jó matematikus. Mindent kiszámít. Sok-sok mindent megtesz a nyájért, a gyülekezetért, de ha jön a farkas, elszalad. Erre már nem terjed ki a bérem. Erről már nem szól a munkaköri leírásom. A béres elszalad, ha jön a farkas. Minden pontosan megtesz, amire úgy érzi, hogy na ezért még kapom a bért. Ezért még kapok áldást, ezért még kapok segítséget, ezért még kapok gyógyulást, erőt. De amikor jön a veszély, amikor jön az, hogy áldozatot kellene hozni valóban, akkor hirtelen elszalad. Mi a farkas? Mit jelképez Jézus tanításában? Mindaz, testvérek, ami veszélyt, küzdelmet és önmegtagadást jelent. Az a farkas, ami veszélyt, küzdelmet és önmegtagadást jelent. Ezek közül a jó béres egyiket sem vállalja, pedig magát jó béresnek tartja. Ezeket nem vállalja. Miért? Mert nem szereti a juhokat, csupán szolgál közöttük. És ezzel félelmetes szembenézni, akár lelki pásztorként, gyülekezeti tagként, presbiterként, bármilyen helyzetben vagyunk, mert a béres nem szereti a juhokat, csupán szolgál közöttük. Nem rólunk van itt szó, testvérek. A Biblia azt tanítja, hogy áron is vegyétek meg az alkalmakat. És nem csak olyat, hogy Isten tiszteleti alkalom, hanem a másik juh megkeresésének alkalmát. A másik juh szeretésének az alkalmát. A másik juh védelmének alkalmát. A pásztori feladatok betöltését. Áron is vegyétek meg. Mert ha nem szeretem a juhokat, kérdés, hogy vajon szeretem-e a juhok pásztorát, a tulajdonost. János első levelében az ige nagyon egyértelmű. Aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Béresként vagy pásztorként élek. Nem kerülhető meg a kérdés. És bizony azért szembesít ezzel az Úr gyülekezeti tagot, gyülekezeti pásztort, mindenkit, hogy minket magához vonjon, és felragyogtassa, hogy ő milyen. Hogy az ő látásában, a rátekintésünkben, a vele való közösségünkben megújuljunk. Hogy végre ne béresként, hanem pásztorként szolgáljuk a nyájat. Mert vajon mit teszünk, ha jön a farkas? Nézzünk szembe egy-két konkrétummal, hogy lássuk magunkat, és aztán lássuk újra az Urat. Milyen farkasok vannak manapság? Persze nem csak mai időkre igaz ez. Végig az emberiség történelmére. A pénzimádat. A pénz az nagyon kemény, harapós farkas. Aztán a kényelem szeretet. A jólét valamilyen szinten. Aztán a paráznaság. Az okkultizmus. Okkult, spiritista praktikák. Ezoterikus gyakorlatok és sok minden. Bizony ragadnak el juhokat. Tévtanítások. Ezek a farkasok valóban jönnek. A legjobb béres pedig, és most hadd mondjam, hogy a béresek között is van nem csak jó, hanem legjobb is, büszke is rá, mert azért a legjobb béres az sok időt tölt ám a pásztorral, a legjobb béres az a túlórát is fölvállalja időnként, templomban, gyülekezetben vagy máshol. Nem is fut el rögtön, de mivel nem akar áldozatot hozni a nyáért, nem akar kockázatot vállalni saját bőrét, saját szentségét veszélyeztetni, saját kegyes életét veszélybe sodorni, mert ezt mindennél jobban félti. Miért is? Miért is félti ennyire a legjobb béres a maga szentségét, a maga kegyességét, a maga hívő életét? Mert nem bízik a jó pásztor védő hatalmában, testvérek. Nem bízik a jó pásztor védő hatalmában és szeretetében. Csak a saját kegyességében. És miután így áll hozzá, hogy magát félti, ezért, bár nem fut el rögtön a legjobb béres, elkezdi a juhokat agyabugyálni. Menjetek már arrébb! Nem látjátok, milyen veszélyes az a terület? Nem látjátok, hogy farkasok kószálnak a környéken? És elkezdi szapulni a béres a pénzimádatot, a kényelem szeretetet, a paráznaságot, az okkult dolgokat, a tévtanításokat. Elkezdi agyabugyálni a juhokat. Te testvérek, az ilyen hívő minden lesz, csak olyan nem, mint a jó pásztor. Nem lesz se vonzó, se kedves, se nyájas, sőt, inkább taszítóvá válik. Hadd idézem a jubileumi kommentárt, az egyik magyar nyelvű igemagyarázatot, amit ehhez a szakaszhoz ír, mai igénkhez. A jó pásztor nem riasztja, hanem vonza a juhokat. Együtt él velük. Az ismeret köztük bensőséges életközösséget, elszakíthatatlan kapcsolatot jelent, amelyben mindkét fél kölcsönösen megtalálja örömét és boldogságát. Hát akkor mit tegyünk, testvérek, ha mindezek után béresnek látjuk magunkat? Ha a béres képében ismertünk magunkra? Vegyük elő az ígét, és tanulmányozzuk át újra, hogy a jó pásztor hogyan szállt szembe a farkasokkal. És ha másként, mint mi, tartsunk bűnbánatot. És vállaljuk fel a közösséget ővele. Hogy tudatosan mi is úgy szeretnénk, úgy akarjuk csinálni, ahogy ő csinálta. Mert fölvállalta a harcot a farkasokkal, de hogy? Jó pásztorként. Kedvesen, vonzóan, szépen, ahogy ez a kifejezés jelzi itt a Biblia eredeti nyelvében. Csak néhány rövid példát most már a Bibliából, tényleg hogy is vette föl a harcot az Úr a farkasokkal? Például az említett pénzimádat. Mit csinált Zákeussal, a gazember csalóval, zsugori vámszedővel? Azt mondta, hogy ma nekem nálad kell szállnom. Tudom, hogy mindenki utál téged, méltán, de én ma szeretnék bemenni hozzád. Érzitek idegen szóval az attitűdöt, a hozzáállást? Így szállt szembe Zákeus pénzimádó farkasával, és győzött az Úr. Győzött. Zákeus megtért. Zákeus megtagadta az addigi pénzimádó életét, és újonnan született. Aztán hogyan fordult az Úr? Ott a damaszkuszi úton, a sikeremberhez, akinek nyilván megvolt a maga kényelme, fényes karrier állt Saul előtt, aki később Pál apostol lett. Tudjátok ti is, nagyon jól képzett, ambíciózus fiatalember volt. Hogy fordul hozzá? ő maga mondja el a Cselekedetek 26-ban, hogy én vagyok az, akit te üldözöl, de nehéz neked az ösztöke ellen rúgódoznod. Testvérek, gondoljátok végig, én is úgy nem is tudom, hogy fejezzem ki magam egész. Beleborzongtam. Mit mond az Úr Jézus Pálnak? Hogy te rúgódozó vagy. Hát gyilkos volt, könyörgöm. Gyilkos volt Saul Pál, börtönbe juttatott embereket, megkínoztatott, és ha lehetett, megöletett a Krisztus követőit, a juhokat. És erre ez mondja neki az Úr, hogy rúgódoztál, Pál. Érzitek ezt a szeretetet? Hát a kicsi babára szoktuk mondani, hát a rugdalódzóba szokott rúgódozni, nem? Ezt a képet használja az Úr erre a gyilkos gazemberre, aki Pál volt a megtérése előtt. Ez a jó pásztor hozzáállása. Ilyen a jó pásztor hozzáállása. Nehéz neked az ösztöke ellen rúgódoznod. Döbbenetes. Döbbenetes. Micsoda mély szeretet árad ebből. És tudjuk, Pál is újonnan születik. És lesz Pál a volt Saulból. És hogy tovább röviden még paráznasság, mint farkas, ragadozik, szexizmus és minden őrültség, ami a világunkban jelen van. Jézus hogy harcol ellene? Úgy, ahogy a házasságtörő asszonyhoz viszonyul. János 8, most olvastuk nem régen. Házasságot tört? Igen. Jézus azt mondta, hogy jól tette? Nem. De azt mondta, nem ítéllek el téged, eredj el és többé ne vétkezzél. Így vette föl a harcot a házasságtöréssel szemben. És az okkultizmus, mint farkas, igen, ragadoz, rengetegen jóslások, varázslások és más sötét dolgok miatt elsodródnak. Nem nyílik a szívük, megkeményednek, félelmeik vannak, látomásaik vannak. És akkor mit tegyünk? Menjünk nekik, az ilyen embereknek? Miért mentél olyan helyre, ahol farkasok vannak? Miért nem vigyáztál magadra? Mit csinált Jézus? Oda megy a gadarai ördöngőshöz, akit már leláncoltak, mindent csináltak vele, semmi nem segített. És egy zokszó nélkül kiűzi belőle az egész légiót. Mindazokat a démonokat, amelyek megszállták ezt a szerencsétlen embert. A környezete még akkor sem szereti, nem kell Jézus, menj innen, nem törődünk vele, hogy meggyógyítottad ezt az embert. De Jézus sem törődik velük, hanem azt mondja, hogy én megmentem őt. Kész, megmentem, akármilyen sötétségbe jutott, akármilyen mélységbe jutott. Így viszonyul a jó pásztor az okkultizmus által megfertőzött és megkötözött szegény juhokhoz. Aztán tévtanítások, gondoljatok a samáriai asszonyhoz. A samáriai asszony maga is bevallja, hogy igazából nem tudom, mi az igazság. Most pontosan mit kéne hinni? Hogy kell imádni Istent? Most a Garizim hegyén, vagy Jeruzsálemben, a Sion hegyén, a nagy templomban, vagy hogy van ez? És Jézus kioktatja? Nem, azt mondja. Az Istent lélekben és igazságban kell imádni, mert ilyeneket keres a imádóinak. Nincs 100%-os igaza sem az akkori Isten népének, és nincs igaza a samáriaiaknak sem, mert az igazság Jézus Krisztus maga. Én vagyok az, aki veled beszélek, mondja a tévejgő, összetört szívű, elrontott életű asszonynak. Szereti őt. Mi mit teszünk az elcsatangoló vagy éppen botladozó juhokért? A béres veri, a pásztor vonza őket. A béres szidja, megjegyzéseket tesz, a pásztor vezeti és terelgeti őket. A béres inkább elfut, hogy magát mentse, a pásztor a legnagyobb szenvedést is vállalja értük. Engedelmes volt, egészen a kereszt halálig engedelmes volt, hogy minket megmentsen. Mit fogsz tenni a melletted ülőért, testvér, a körülötted élőért? béresként vagy pásztorként folytatjuk-e. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a jókért. Amen. Énekszóban feleljünk az igére. A 215. dicséret második versével, 215. dicséretünk második verszaka így kezdődik. Én is juhod vagyok, én is juhod vagyok, nyájadnak legkisebbje. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, vallomással tartozunk neked. Mi számító véresek vagyunk. Mindent pontosan kiszámítunk. Mennyi időt töltünk veled, mennyit szolgálunk neked, milyen áldozatot hozunk meg és mit nem, mennyit adakozunk és mennyit már nem. Kit szeretünk a te nyájadból és kit nem. Rosszabbak vagyunk a legrosszabb béresnél, mert számító módon élünk. Mert nem látszik az, hogy szeretnénk együtt lenni órákon át, napokon át akár, mert alig-alig mozdulunk arra, amikor lehetne beszélgetni, elcsendesedni, a te igédről beszélni. Mert alig-alig mozdulunk arra, amikor a másik juhot észre kéne venni, hogy bajban van, hogy szomorú, hogy beteg vagy gyászol. Urunk, mi csak béresek vagyunk, akik csak a magunk által megírt munkaköri leírás szerint dolgozunk, csak addig van időnk, erőnk, szeretetünk, ameddig úgymond a pénzünk ér. Ha tapasztaljuk az áldásaidat, akkor mint bért elfogadjuk, valamit teszünk érte, aztán visszahúzódunk és élünk magunknak, bezárkózva. Közben szeretnénk, Úr Jézus, hogyha vonzó lenne ez a közösség, szeretnénk, ha mások is jönnének, megismernének téged, de nem kíváncsiak. A béresekre senki nem kíváncsi. A pásztor vonzó, a pásztor kedves, a pásztor szép, a mi pásztorunk nyájas. Úr Jézus, hajolj le hozzánk. Könyörülj rajtunk, és bocsáss meg nekünk mindazt, amit béresként csináltunk, és amit béresként nem tettünk meg. Pedig, ha veled élünk közösségben, ha mi lehetünk a te kicsi pásztoraid, akkor megtettük volna. Akkor mi is pásztor szívvel jártunk volna. Kérünk ezért, újítsd meg a mi szívünket. Könyörülj rajtunk, hogy merjünk és akarjunk ott is szolgálni, ahol az fáj, ahol áldozathozatallal vagy szenvedéssel jár. Könyörülj rajtunk, hogy valóban a farkasokkal vegyük föl a harcot, és ne a juhokkal. Először is a magunk életében, mindenféle pénzimádattal, kényelem szeretettel, ördögi dolgokkal, paráznasággal, mindazzal, ami a világhoz köt és a világból jön. Urunk, te vagy a győztes pásztorunk, vezess minket, mint árva nyájadat. Vezess bennünket, hogy ez a közösség megújulhasson. A kicsik és nagyok, fiatalok és idősek, pásztorok és lelki pásztorok, mindnyájan, Urunk, szeretnénk abba hagyni a béreskedést, a számítgatást, és szeretnénk mély, szeretett közösségben élni veled és egymással. Ebben segíts meg, kérünk, Urunk, könyörülj rajtunk. Olyan jó, hogy ilyen mély szeretettel tudtál fordulni a gyilkos Saulhoz, olyan jó, hogy nem utáltad Zákeust, hogy nem nézted le a tévelygő és elrontott életű samáriai asszonyt, és számodra nem volt elrontott és szerethetetlen élet. Köszönjük ezt neked, Úr Jézus Krisztus. Dicsőítünk, áldunk és magasztalunk, és kérünk, hogy amit most elkezdtél bennünk, vidd véghez, hogy pásztorként élhessünk mi is, és így legyen ez a közösség vonzóvá, befogadóvá, valóban hozzád terelgetővé mindenki számára, aki erre jár. És kérünk, hogy te hozz ide újakat az utcáról, a terekről, a kocsmákból, a kórházból, a börtönből, a megvetett, lenézett utcákból. Kérünk, hozz közénk olyanokat, aki keresik a jó pásztort. Köszönjük, Urunk, hogy veled lehettünk. Köszönjük, hogy te munkálkodsz bennünk. És így kérünk, hogy minden napjainkban is állj mellénk, hiszen a te pásztori szereteted gyógyítja meg a mi betegségeinket. Pásztori kezed veszi el félelmeinket, vigasztalja meg gyászoló szívünket. És ezért kérünk is külön most a gyászoló testvérekért, légy ott mellettük, és a te pásztoroló kedvességeddel vedd őket körül. Hadd bízzák magukat és szerettüket, tereád. Áld meg, Urunk, gyülekezetünk küldetését, iskolánkat, óvodánkat. Áld meg, Urunk, az anyaszentegyházat ebben az országban, de áld meg a népet, a nemzetet. Itt és a határokon túl olyan nagy szükség van befogadó, kicsi pásztorokból álló közösségekre. Áld meg, Urunk, Kárpátalján élő testvéreinket külön is, őrizd őket, hiszen szörnyű szegénység, háború és nyomorúság dúl, de te ott vagy, te ott is pásztor vagy, és akik segítségül hívnak téged, azok megtapasztalják, mit jelent, hogy jó pásztorunk az Úr Jézus. Így köszönjük, hogy meghallgatsz, hogy rád nézhetünk, hogy rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, hogy mindazt, amit elkezdtél, vidd végbe a mi életünkben. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami jó pásztorunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.